A viadalra kihívás kürtje szól, és a kihívott rögtön válaszol. A fegyverek zaja mennyboltig fölhatol, a sisak zárt, a kopja még pihen, de célja felé szegül mereven. Most megindulnak, fellobog a vér, és elfogy kettőjük között a tér. Dryden, Pelemann és Arcit. Nyarga lászása közben János herceg hirtelen megállt, és Zsolvó prióriához fordulva kijelentette, hogy megfeledkezett a nap legfontosabb tennivalójáról. A terem buráját, prior úr, mondta. Elfelejtettük kinevezni a szépség és a szerelem királynőjét, aki fehér kacsójával átnyújtja majd a díjat a győztesnek. Na, én a magam részéről nem vagyok szűkkeblű, és azt sem bánom, ha azt a fekete szemű zsidólányt jelöljük ki. Én minden esetre őrá szavazom. Boldogságos szűzanyám! Jaj, szűzanyám! Felelt a prior, megrökönyödve és a szemét égnek emelve. Egy zsidó lányt? Egy zsidó lányt? Hiszen akkor igazán megérdemelnők, hogy itt rögtön megkövezenek, és én még nem vagyok elég öreg ahhoz, hogy kezdem legyen vértanú halált halni. Egyébként védő szentemre esküszöm, hogy a szász Raina sokkal szebb. Ugyan miért? Miért? A szász talán többet ér, mint a zsidó? Mondta a herceg. Szász vagy zsidó, egészen mindegy. Egyik kutya, másik ebb. Én bizony kitartok a Rebeka mellett. Már csak azért is, hogy borsót törjek a szász fickók orra alá. Ez a kijelentés még a herceg közvetlen kísérőit is felmordulásra késztette. Még tréfának is túl erős, uram, mondta de Barcy. Nem lesz lovag, aki láncsát törjön itt, ha erre a sértésre vetemedünk. Engem pedig a sértés hiába valósága aggaszt, mondta Valdemar Fitzurse, a herceg legidősebb és legtekintélyesebb kísérője. Ha kegyelmességed mégis ragaszkodik hozzá, csak ártalmára lehet terveinek. Kísérőmnek fogadtalak, Fitzurse úr, nem tanácsadónak, mondta herceg, és gögösen megrántotta lovakantárát. Akik követik kegyelmességedet veszedelmes útjain, felelte Valdemár halk hangon. Jogot szereztek arra, hogy tanácsot is adjanak, mert az ő érdekük és biztonságuk éppen úgy kockán forog, mint a kegyelmességedő. Ez a halk és mégis nyomatékos hang arra késztette a herceget, hogy engedjen. De hiszen csak tréfáltam, mondta, ti pedig úgy belém martok, mint meg annyi vipera. Hát jelöljétek ki azt, akit ti akartok, bánja az ördög. Nem, tiltakozott de Barcy. Maradjon a királynő trónja üresen, amíg a mérkőzés el nem dől, akkor aztán a győztes választja ki majd a hölgyet, akit mi megteszünk királynőnek. Ez fokozni fogja a viadal értékét, és megtanítja a szép hölgyeket arra, hogy megbecsüljék a bátor lovagokat, akik megosztják velük dicsőségüket. Nos, ha Brian de Bois Gilbert nyeri meg a mérkőzést, mondta a prior, rózsafűszéremben fogadok, hogy meg tudom mondani, ki lesz a szépség és szerelem királynője. Bois Gilbert kitűnő bajvívó, feltető beászni. De vannak azért itt mások is, ne gondolt prior, hogy olyan könnyen átengedik neki a pálamát. Csend legyen, uraim, mondta Valdemár. És jó lenne, a herceg elfoglalná székét. A lovagok éppen olyan türelmetlenek már, mint a nézők. Az idő pedig múlik, nagyon is múlik, és illendő volna a játékot megkezdeni. János herceg még nem volt uralkodó, de Valdemár Fitzurse úgy tudta már bosszantani, mint egy kedvenc miniszter, aki királyá szolgálja ugyan, de a maga feje szerint csinál mindent. János herceg ezúttal mégis hallgatott rá, pedig éppen olyan természeti ember volt, aki szeret apró dolgokban makacskodni. Most Valdemár intelmét követve elfoglalta díszhelyét, ahol kísérői körülvették. A herceg jelt adott a heroldoknak, hogy hirdessék ki a lovagi tornajáték szabályait, amelyek röviden így szóltak. Először is. Az öt kihívó kész megvívni minden jelentkezővel. Másodszor. Minden lovag, aki részt akar venni a küzdelemben, tetszése szerint kiválaszthatja ellenfelét a kihívó lovagok közül oly módon, hogy annak pajzsát megérinti. Ha megfordított lándzsával, vagyis a lándzsa nyelével teszi ezt, akkor csak udvariassági fegyverekkel mérik össze ügyességüket, ami azt jelenti, hogy a lándzsájuk hegye elé kis kerek fémlapot erősítenek, tehát komoly sebet nem ejthetnek, a legfeljebb kivethetik egymást a nyeregből. De ha a pajzs megérintése a lándzsa hegyével történik, akkor combata outrance, életre, halálra szóló küzdelem következik, akkor a lovagok tompítatlan fegyverekkel mérkőznek, mint az igazi csatában. Harmadszor. Miután a kihívó lovagok eleget tettek fogadalmuknak, mármint, hogy mindegyikük ötször tör lándzsát, a herceg eldönti, ki volt a torna első napjának győztese. Ez csodálatosan szép és rendkívül erős harci ment kap jutalmul. De most kijelentették azt is, hogy a bátorság jutalmát még valamivel megtetézik. A győztes abban a különleges megtiszteltetésben részesül, hogy ő jelölheti ki a szépség és a szerelem királynője személyét, aki a következő napon a díjat átadja. Negyedszer. Kijelentették, hogy másnap általános tornajáték következik, amelyen minden jelenlevő lovag részt vehet, ha díjra pályázik. A lovagokat két egyenlő számú csoportba osztják, és férfiasan küzdhetnek, amíg a herceg jelt nem ad a viadal befejezésére. A szépség és szerelem királynője pedig megkoronázza azt a lovagot, aki a herceg döntése szerint a második napon a legderekasabban viselkedett. A koronázás vékony aranylemezből készült babér koszorúval történik. Ezzel a lovagi torna véget is ér. De hozzá csatolták még a harmadik napot is, amelyen íjászversenyt, bikaviadalt és más játékokat rendeztek a nép mulatságára. János herceg így módon igyekezett megalapozni népszerűségét, amelyet egyébként lépten nyomon lerontott, tapintatlan és meggondolatlan cselekedeteivel, mit sem törődve a nép érzelmeivel és meggyőződésével. A bajvívó tér pompás képet nyújtott. A lejtős karzatokat zsúfolásig ellepte a nézőközönség, ott volt mindenki, aki Anglia északi és középső részében a nagyságot, a nemességet, a gazdagságot és a szépséget képviselte. A tekintélyes nézők legkülönbözőbb színű és összeállítású ruhái vidáman csillogtak és ragyogtak. A belsőbb és alacsonyabb körben a vidám Anglia testes polgárai és szabad birtokosai feszítettek egyszerűbb ünneplő ruhájukban, és mint egy sötét szegélyként vették körül a színpompás hímzést, hogy gazdagságát és tarkaságát még jobban kiemeljék. A heroldok szokásos felkiáltásukkal fejezték be mondókájukat. Largis, Largis! Fel-fel, vitéz lovagok! Erre a szóra, amely a szűkmarkúság ellentétét jelenti, arany és ezüst pénzek hullottak zápor módra az erkélyekről a heroldokra. A lovagi érzület kétségtelen megnyilvánulását látták abban, ha valaki nagy lelkűséget tanúsít azokkal szemben, akiket az a kor a becsületes titkárnak és egyúttal a krónikásainak is tekinthetett. A nézők bőkezűségét a heroldok a szokásos kiáltásokkal köszönték meg. Éljenek a szép hölgyek! Halál az ellenségre! Tisztelet a nagy lelkűségnek! Ó, dicsőség a bátraknak! A rivalgásban az alacsonyabb rangú nézők is részt vettek. Időnként pedig a nagyszámú kürtös is beleszólt harcias hangszerének harsogásával. Amikor aztán ezek a hangok elcsendesültek, heroldok vidám és csillogó menetben levonultak a poronról. Most már nem maradt ott senki más, csak a két rendező marsal, aki tettőtől talpig, fegyveresen és mozdulatlanul, mint egy-egy szobor ült lova hátán a bajvívó tér két szemközti végében. Közben a bajvívó tér északi végéhez csatlakozó bekerítettéség, bármilyen tágas volt is, zsúfolásig megtelt lovagokkal, akik türelmetlenül várták a pillanatot, hogy összemérhessék ügyességüket a kihívókkal. Ez a térség az erkélyek magasságából lobogó tollak hullámzó tengerének tűnt, amelyből fényes sisakok és hosszú lándzsák csillantak elő. A lándzsák végén többnyire arasznyi, éles, hosszú zászlócskákkal, amelyek vidáman lobogtak a szélben, és a tollak szüntelen libegésével együtt még élénkebbé varázsolták a mozgalmas képet. Végre kinyitották a korlátot, és öt lovag, akiket sorshúzással jelöltek ki, lassan, méltóság teljesen bevonult a bajvívó térre. Elől egy lovag haladt, és két-két pár követte. Pompás felszerelésük csillogott-villogott. 100 kút forráson, a Waldor Kódex részletesen leírja színeiket, jelmondataikat, még nyerek tartóik hímzett díszítését is. Én azonban fölöslegesnek tartom, hogy ezekre a részletekre is kitérjek, elég, ha idézem egy mai költő, Coleridge sorait, aki sajnos csak nagyon keveset írt. A lovag hullva mind, kardjukra pettyet rozsdahint, lelkük a szentek közt, hitünk szerint. Bizony, ezeknek a lovagoknak a címere már réges-régen elkorhadt várai kapuja fölött. Sőt, már a várak sincsenek meg, helyükön omladozó romok vagy zöld halmok őrzik csupán emléküket. Ahol egykor annyi dicsőséget arattak, a bajvívó tér is az enyészet martaléka lett, feledésbe zuhant nemzedéküket, sok későbbi nemzedék követte azon a földön, ahol egykor a feudális birtokos teljes hatalmával uralkodtak. Mi szükség hát arra, hogy az olvasó megismerje nevüket és lovagi rangjuk régen elenyészett jelképeit. Ebben a pillanatban azonban a bajnokok egyike sem gondolt arra, milyen jövő vár nevére és tetteire. Tüzes paripájukat fékezve és lassú lépésre kényszerítve vonultak át a porondon, hogy délcegségüket és ügyességüket fitogtassák. Amikor a bajvívó térre értek, vad, barbár muzsika harsant fel a kihívók sátrai mögül, ahol a zenészek rejtőzködtek. Keleti eredetű zene volt ez. Visszatérő keresztes lovagok hozták magukkal Szentföldről, a csengők és cimbalmok összekeveredő hangja, mintha üdvözölte volna a közelgő lovagokat, de egyúttal dacos kihívást is küldött feléjük. Az egybesereglett tömeg az öt bajnokot bámulta, valamennyi szem rájuk tapadt, így léptek fel lassan a dombtető felé, ahol a kihívók sátrai álltak. A lovagok itt szétváltak, és megfordított lándzsája nyelével mindegyik könnyedén megérintette annak a kihívónak a pazsát, akivel meg akart mérkőzni. Az alacsonyabb rangú nézők zöme, de a magasabb rangú nézők, sőt még a hölgyek közül is nem egy, csalódást érzett, amikor látta, hogy a bajnokok az udvariassági viadalt választották. Mert az embereknek ugyanaz a típusa, amely ma a legmegrázóbb tragédiáknak tapsol a legjobban, akkor leginkább az olyan lovagi tornát kedvelte, amely igazán vérre ment, és a küzdőfelek életét veszélyeztette. Miután ezúttal békésebb céljaikat jelezték, a lovagok visszavonultak a bajvívótér legtávolabbi végébe, és ott egy vonalba sorakozva várták ellenfeleiket. Közben a kihívók lenyargaltak a dombtetőről, élükön Brian de Bois Gilbert lovaggal. Mindegyikük megállt azzal a lovaggal szembe, aki lándzsájával pajzsukat megérintette. És ekkor megszólaltak a kürtök és harsonák. A lovagok lendületes vágtatásban egymásnak rontottak. A kihívók nagyobb tudása, ügyessége vagy szerencséje következtében Bois Gilbert, Malvoisin és Front de Boeuf ellenfele rövidesen a porondon hemperget. Grand Menil ellenfele ahelyett, hogy lándzsája helyét, annak rendje és módja szerint a másik fél sisakjának vagy pajzsának szegezte volna, egészen kibillent az egyenes vonalból, lándzsája ferdén csapódott neki az ellenfél páncéljának, és menten ketté tört. Ez pedig még szégyenletesebb volt, mint lebukni a lóról, mert utóbbi gyakran a véletlen műve volt. Még az előbbi csak az ügyetlenség következménye lehetett, és arra vallott, hogy elkövetője nem ért semmit a fegyverhez, sem a lóhoz. Egyedül az ötödik lovag mentette meg a csoport becsületét, mert tisztességes eredménye fejezte be párviadalát a Szent János lovaggal. Egyikük sem tudta kivetni a nyeregből a másikat. A tömeg rivalgása a heroldok kiáltásával és a kürtök harsogásával egyetemben hirdette a győztesek diadalát és a legyőzöttek kudarcát. Az előbbiek visszatértek sátraikba, az utóbbiak pedig feltápászkodva és összeszedelőzködve búsan és szégyen szemre levonultak a porondról, hogy a győztesekkel fegyverzetük és lovuk visszaváltásáról tárgyalásba bocsátkozzanak, mert felszerelésük a torna szabályai szerint veszendőbe ment. Csak az ötödik vesztegelt tovább a sorompók közt, hogy kélvezze a nézők tapsait, amelyek kivonulásában kísérték, még jobban növelve a másik négy lovag kudarcának fájdalmát. Ezután a lovagok második, majd harmadik csoportja szállt síkra. Egyiknek másiknak volt némi sikere, de a diadal nagyjában és egészében a kihívóknak jutott osztály részül közülük egyik sem bukott le a porondra, vagy ingott meg a nyeregben, ami ellenfeleik közül néhányal minden menetben megesett. A kihívók állandó sikere következtében azoknak, akik még ki akartak állni ellenük, alaposan megcsappant a kedvük. A negyedik menetre már csak három bajvívó jelentkezett, ezek óvatosan elkerülték Bois Gilbert és Front de Boeuf sátrát, beérve azzal, hogy a másik három kihívó pajzsát érintsék meg csak lándzsájukkal, azokét, akik az eddigi menetekben mégiscsak kisebb fölénnyel és kevesebb erővel és ügyességgel arattak győzelmet. Ám ez a számító választás sem fordította meg a harci szerencsét, továbbra is a kihívók maradtak győztesek, egyik ellenfelüket lebuktatták, a másik kettő pedig elhibázta az attentet, ami abból állt, hogy az egyenesen tartott lándzsával az ellenfél pajzsának vagy sisakjának olyan erősen kell neki menni, hogy a lándzsa eltörjék, vagy a bajnok leforduljon a nyeregből. E negyedik összecsapás után hosszabb szünet állt be. Úgy látszott, nem is akad már olyan lovag, aki nagyon kívánkoznék a küzdelem felélesztésére. Elégedetlen morgás hallatszott a nézők soraiból, mert a kihívók közül Malvoise és Front de Boeuf jellemét szívből utálták. A többit meg, a Grand Menil kivételével, azért nem szerették, mert hát idegenek, végül is külföldiek voltak. De az általános elégedetlenséget senki sem érezte át olyan mélyen, mint a Szász Cedric. A Norman kihívók minden egyes győzelmében Anglia becsületének újabb és újabb sérelmét látta. Nem részesült olyan nevelésben, hogy megtanulhatta volna a lovagi játékok fortéjait, bár számos alkalommal bebizonyította, hogy Szász őseinek fegyvereit bátran és keményen tudja forgatni. Aggódva pislogott Edelsteinre, aki megtanulta a korszerű fegyverek forgatását is, úgy nézett rá, mintha lesné, mikor avatkozik bele a küzdelembe, hogy megfordítsa a szerencsét, amely már-már véglegesen átpártolt a templomos lovakhoz, vagy esetleg társaihoz. Edelstein erejéhez és bátorságához nem fér semmi kétség. De azért túlságosan tunya volt, és nem eléggé becsvágyó ahhoz, hogy kiálljon a porondra, és vállalkozzék arra az erőfeszítésre, amelyet Cedric tőle elvárt. Ma rossz napja van Angliának, uram, mondta Cedric nyomatékos hanggal. Nincs kedved lándzsát ragadni? Majd holnap. Holnap talán részt veszek a mélében, felelt Edelstein. Ma már nem érdemes fegyverbe öltöznem. Ez a válasz viszont két okból is bántotta Cedric szívét. Először is. Nem tetszett neki, hogy már Edelstein is a Norman mélé szót használja, amikor az együttes párviadalról beszélt. Másodszor pedig fájt neki, hogy Edelstein olyan meglehetős, közömbösen tűri Anglia megalázását. De Cedric olyan mélységes tisztelettel viseltetett Edelstein iránt, hogy nem akarta a viselkedésének okait vagy gyengéit firtatni. De nem is volt ideje ahhoz, hogy valami megjegyzést tegyen, mert Vamba közbeszólásának volt hatása. Persze végül is megelőzte.
Jobb is lesz holnap,
mondta a bohóc.
Bár az se könnyebb, hiszen 100 ember közül kell kitűnni. Végül is nem kettő közül.
Edelstein ezt a megjegyzést mégis komoly bóknak vette. De Cedric, aki megértette, hogy Vamba a bolond mit akart mondani, szigorú és fenyegető pillantást vetett rá. Talán meg is fenyegette volna, ha a helyet és az időpontot nem találta volna erre alkalmatlanak. Vamba csak ez, és nem kivételes helyzete vagy hű szolgálatainak elismerése mentette meg attól, hogy gazdája erősebben éreztesse bele haragját. A torna szünete még egyre tartott, és nem szakította félbe más, csak a heroldok időnként felhangzó, nógató kiáltása. Hölgyek szerelme, lándzsák törése, ó vitézi lovagok, ki a porondra? Hölgyek szép szeme lesi a hősi tetteket. Időnként a kihívók zenésze is rászendítettek diadalmas, kötekedő vad muzsikájukra. A parasztok pedig szitkozódva, hogy ilyen eseménytelenül telik a nap, és úgy ültek ott, meglehetős, hangos összevisszaságban. öreg lovagok és nemesek suttogva panaszkodtak a harcias szellem hanyatlása miatt. Dicsekedve emlegették ifjúkoruk hőstetteit. Azt azért viszont elismerték, hogy az országban ma már nem teremnek olyan tündöklő szépségű hölgyek, mint régen. Olyanok, akik a szíveket felpesdítik és küzdelemre lelkesítik. János herceg már arról kezdett beszélni kísérőinek, hogy lehet készülődni a lakomára, már ami a díjat illeti. Nincs más hátra, mint odaítélni Brion de Bois Gilbertnek, aki egyetlen lándzsával két lovagot vetett ki a nyeregből, a harmadikat pedig alkalmatlanná tette a küzdelem folytatására. Végre, amikor a kihívók szerecsen zenészei éppen befejezték a hosszú és különösen rikácsoló harsogásaik egyikét, amelyekkel megszakították a bajvívótér bosszantó csendjét, a kihívó muzsikára egy magányos kürt válaszolt, dacosan a bajvívótér északi végén. Minden szem arra fordult, hogy lássa az új bajnokot, akinek jelentkezését a kürtszó hirdette. És alig, hogy megnyílt a sorompó, a lovag már fel is bukkant a parondon. Amennyire egy páncélba öltözött emberről meg lehet állapítani, nem volt sokkal magasabb a közepes termetűknél, és nem is annyira erősnek, mint inkább karcsúnak, és valahogy hajlékonynak tetszett. Arannyal dúsan kirakott acélpáncélt viselt, és pajzscímere egy gyökerestül kitépett fiatal tölgyfát ábrázolt ezzel a spanyol szóval. Desdichado, ami annyit jelent, hogy kitagadott, pompás fekete paripán ült, és ahogy végighaladt a porondon, lándzsájának meghajtásával kecsesen köszöntötte a herceget, és persze a hölgyeket. Az az ügyesség, ahogy megülte lovát, és valami ifjúi kellem, amely viselkedéséből áradt, megnyerte a sokaság kegyét. Az alsóbrangú nézők közül többen úgy nyilvánították rokon szemüket, hogy oda kiáltották neki. Rav de Vipon pajzsát érintsd, a johannita lovagét. Nem ül olyan biztosan a nyerekben, mint a többi. Vele fogsz boldogulni a legkönnyebben. A lovag fölöttébb jóindulatú tanácsok özönében lassan halad felfelé a lejtős ösvényen, amely a porondról a dombtetőre vitt. Amikor odaért, valamennyi jelenlevő legnagyobb csodálkozására egyenesen a középső sátor elé lovagolt, és lándzsája éles hegyével úgy rácsapott Brion de Bois Gilbert pajzsára, hogy az csak úgy visszhangzott tőle. Mindenkit meglepett ez a hegyke bátorság. De legjobban a félelmetes lovagot, akit a jövevény eképpen életre halálra szóló viadalra hívott. Brion bizony egyáltalában nem számított ilyen súlyos viadalra, amint ott állt sátra előtt, hanyagul megtámaszkodva. Meggyóntál, testvér! Remélem, mert itt volt az ideje, kérdezte a templomos. Remélem, részt vettél a ma reggeli szentmisén, ha már ilyen könnyen kockára teszed az életedet. Jobban felkészültem én a halálra, mint te, felelte a kitagadott lovag. Az idegen ugyanis ezen a néven írta be magát a torna könyvébe. Na, akkor foglald el helyedet a porondon, mondta Bois Gilbert. És vess egy búcsú pillantást a fényes napra, mert ma éjszaka már a paradicsomban fogsz aludni. Gramercy, felelte a kitagadott lovag. Köszönöm a szívességedet, ó lovag, és viszonzásul azt tanácsolom, hogy szerezz magadnak pihent lovat és új láncsát, mert becsületemre mindkettőre szükséged lesz majd. E nagy önbizalomra való kijelentés után a lovag meghúzta a kantárt, és hátrafelé járotta a lovát, le a lejtőn, amelyen az imént feljött vele. Aztán ugyanígy hátrálva tette meg az utat végig a parandon, egészen az északi bejáratig, ahol várakozóan megállt. A lovas művészetnek ez a bemutatása megint megejtette a nézők szívét, és tapsra ragadtatta őket. A templomos lovagot felbőszítették ellenfelének óvatosságra intő szavai, de azért jónak látta, hogy megfogadja a tanácsot. Végtére is becsülete forgott kockán, és nem akart elhanyagolni semmit, mivel végül is valamivel biztosítania kellett a győzelmét Hegyke ellenfele fölött. Lovát felcserélt egy másikkal, amely erős és persze tüzes volt, azon kívül friss és pihent. Kiválasztott egy új és erős láncsát, hiszen az elsőnek a nyele meglazulhatott a korábbi összecsapásokban. De még a pajzsát is félretette, amelyen valami kicsinke sérülést támadt, és csatlósaitól egy másikat kért helyette. Első pajzsa két lovagot ábrázolt egy közös lovon. Ez a templomos rend eredeti szegénységét és alázatosságát fejezte ki, azokat a tulajdonságokat, amelyekkel a rend már felhagyott. A rendet most már vagyonhajhászás és gőg jellemezte. Olyan tulajdonságok, amelyek később a bomlását és feloszlátását idézték elő, Boa Gilbert pedig új pajzsa kifeszített szárnyakkal repülő hollót ábrázolt, karmai közt pedig egy koponyával, és ezzel a felirattal Gar le Corbeau, azaz óvakodj a hollótól. Amikor a két bajnok felállt egymással szemben, a bajvívótér két végében, a várakozás izgalma olyan volt, mint egy pattanásig megfeszített húr. Alig akadt ember, aki azt merte volna jósolni, hogy a kitagadott lovag az összecsapásból épp kézláb fog kikerülni. De bátorsága és lovagiassága megnyerte a nézők rokonszenvét, és majdnem mindenki győzelmet kívánt neki. Mihelyt megszólaltak a kürtök, a bajnokok villámgyorsan előre törtek helyükről, és szörnyű robajjal összecsaptak a parond közepén. A láncsák markolatig szilánkokra törtek, és egy pillanatig úgy rémlett, hogy mindkét lovag lezuhan, hiszen a lovak hátra hőköltek, és két lábra ágaskodtak. De a lovasokat nem hagyta azonban cserben ügyességük. Kantár és sarkantyú segítségével lecsillapították lovaikat, egy percig dühösen nézték egymást, szemükből, mintha a láng csapott volna ki, a sisakrosté résein keresztül, aztán mindegyikük félre fordult, és visszanyargalt a bajvívó tér két végébe, ahol csatlósaik új láncsát nyújtottak fel nekik. Hangos kiáltozás, kendők és zsebkendők lobogtatása, zúgó moraj mutatta, milyen érdeklődéssel figyelték a nézők ezt az összecsapást. Két, majdnem egyenlő tudású ellenfél gyönyörű küzdelmét, a legszebb mutatványt, amit ez a nap nyújtott. De amint a két lovag újra elfoglalta kiinduló helyét, a taps, lárma, kiáltozás menten elhallgatott. Egyszerre olyan mély, olyan halálos csend lett, mintha a tömeg még a lélegzetét is visszafojtotta volna. Néhány percnyi szünetet tartottak, hogy a bajnokok és a lovaik kifújhassák magukat. Azután János herceg felemelte pálcáját, és intett a kürtösöknek, hogy adják meg a jelet a támadásra. A bajnokok pedig másodszor is előre rúgtattak, és megint összecsaptak a parond közepén, ugyanolyan gyorsan, és ugyanolyan ügyesen, és ugyanolyan hevesen, akárcsak az előbb. Persze egészen más eredménnyel és szerencsével. Ugyanis ebben a második összecsapásban a templomos lovag az ellenfél pajzsának közepét vette célba, szabályosan eltalálta, mégpedig olyan erővel, hogy lándzsája pozdorjává zúzódott. A kitagadott lovag pedig megingott a nyergében. Ez a lovag eredetileg Boa Gilbert pazsának irányította a lándzsája hegyét, de majdnem az utolsó pillanatban, éppen az összecsapás előtt, hirtelen ellenfele sisakjára sújtott. Ez igen nehéz döfés, de ha sikerül, ellenállhatatlan erejű. A kitagadott lovag szabályosan eltalálta ellenfele sisakrostéját, és lándzsája hegye pedig beleakadt a rostély fonatába. De a templomos még ebben a súlyos helyzetben is méltónak bizonyult hírnevére, és ha a nyergének hevedere el nem pattan, le sem bukott volna a lováról. Így azonban ember, ló, nyereg egy pillanat múlva ott hembergett kavargó por felhőben a földön. Hogy egyáltalán kikászálódjék a kengyelből és a ló hasa alól, a templomos lovak számára egy perc műve volt. Az égyenletes bukás és az ellenfelét ünneplő taps annyira feldühösítette, hogy kirántotta kardját, és fenyegetően rázta legyőzője felé. Ekkor a kitagadott lovag leugrott lováról, és ő is kardot rántott. A marsallok azonban közéjük ugrattak lovaikkal, és figyelmeztették őket, hogy a torna feltételei ez alkalommal nem engedik meg a mérkőzés ilyen folytatását. Remélem, találkozunk még, mondta a templomos, dühös pillantást vetve ellenfelére. Mégpedig olyan helyen, ahol majd senki sem fog elválasztani minket. Ha nem úgy lesz, az nem rajtam fog múlni, felelte a kitagadott lovag. Gyalog vagy lóháton, lándzsával, csatabárdal vagy karddal egyaránt kész vagyok szembeszállni veled. Még egyéb és indulatosabb szavakat is váltottak volna, de a marsalok keresztbe fektették lándzsáikat kettőjük között, úgy kényszerítették őket, hogy fordítsanak végre hátat egymásnak. A kitakadott lovag ekkor visszatért első helyére, Boa Gilbert pedig a sátrába. A nap hátra levő részén ott is maradt, és majd szétvetette a haragos indulat. A győztes lovag, anélkül, hogy leszállt volna lováról, egy kupa bort kért, és sisakjának alsó részét felcsapva a következő kijelentést tette. Ürítem ezt a kupát minden igaz angol szív üdvére, és az idegen zsarnokok kudarcára. Azután megparancsolta kürtösének, hogy harsogja világgá harci készségét, a heroldok is hirdessék ki, hogy válogatás nélkül hajlandó megvívni a kihívó lovagokkal akármilyen sorrendben, ahogy nekik tetszik. Az óriás termetű Front de Boeuf volt az első, aki kiállt a parondra. Fekete fegyverzetben állt ki, fehér pajzsal, amelyen a sok összecsapástól már meglehetősen elkopott fekete bikafej volt. Alatta az elbizakodott jelszó, Cave Atsum, azaz vigyázz magadra, itt vagyok. E bajnok felett a kitagadott lovag könnyű győzelmet aratott, a két lovag szabályosan tört lándzsát, de Front de Boeuf azzal az öcses csapásnál elvesztette az egyik kengyelét, és ezért vesztesnek nyilvánították. A harmadik összecsapásban Philippe de Malvoisin volt az idegen ellenfele. Persze most is a kitagadott lovag győzött. Olyan hatalmas csapást mért a báró sisakjára, hogy a szíjak egyszerűen elszakadtak. Malvoisin csak sisakjának elvesztése mentette meg a lezuhanástól. Őt is legyőzöttnek nyilvánították, éppen úgy, mint társait. A negyedik mérkőzés következett, de Grandmesnil ellen. A kitagadott lovag most éppen olyan udvariasnak bizonyult, mint amilyen bátornak és ügyesnek az előbbi mérkőzéseken. De Grandmesnil lova fiatal és tüzes állat volt. Vágtatás közben úgy felágaskodott, hogy megakadályozta lovasát a célzásban. A kitagadott lovak nem használta ki ezt az előnyt, amelyet ez a hirtelen jött véletlen nyújtott neki. Felemelte lándzsáját, elnyargalt ellenfele mellett, de döfés nélkül megfordította lovát, és visszalovagolt a helyére. A herold útján üzente ellenfelének, hogy új összecsapást ajánl neki. Ezt azonban de Grandmesnil nem fogadta el. Ellenfele udvariassága éppen úgy lefegyverezte, mint az ügyessége, és kijelentette, hogy ő is legyőzöttnek érzi magát. Rolf de Vipon tetőzte be az idegen diadalainak sorát. Lováról úgy lezuhant, hogy orrán száján ömlött a vér, és eszméletlenül vitték ki a parondról. Ezrek üdrivalgása fogadta a herceg és a marsalok egyhangú döntését, amely a kitagadott lovagot jelentette ki, a nap ősének.